Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Audiencián fogadta az üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkárt az örmény apostoli pátriárka, Azbej Trisztán erről a közösségi oldalán számolt be. Ismertetése szerint az egyházfő meghívására Örményországba utazott, hogy részt vegyen két kiemelten fontos egyházi ünnepen, a Szentolaj megáldásának liturgiáján, amelyet 7 évente tartanak, valamint az örmény apostoli egyház Ecsmiadzini anyaszékes egyháza újra szentelésének ünnepén, amelyhez hasonlóra 600 évente kerül sor. Azt közölte, a kiváló magyar-örmény kapcsolatokat jellemzi, hogy külföldről egyedül a magyar kormány képviselője kapott meghívást a jeles eseményekre. A kormány az állam minden eszközét habozás nélkül fogja felhasználni Magyarország szuverenitása és függetlensége érdekében, jelentette ki az országgyűlésben napi rendelőti felszólalásában Orbán Viktor. A miniszterelnök azt mondta, fontos és szép dolog a nemzetközi együttműködés, de mi tudjuk, hogy valójában csak magunkra számíthatunk. Az új gazdaságpolitika új eszközöket követel, az első akcióterv intézkedései helyet kapnak a parlamentnek hamarosan benyújtandó jövő évi költségvetésben, mondta el a kormányfő. Ennek részeként említette a diákhitelhez hasonló munkáshitelt, a tőkejuttatást a kis és közepes vállalkozóknak, a 13. havi nyugdíj állandósítását, a gyermekek után járó adókedvezmény megkétszerezését. Magyarországnak egyik blokk mögé sem szabad beállnia, ki kell maradnunk azokból a konfliktusokból, amelyek választásra kényszerítenek bennünket, rögzítette. Kijelentette megnyugtató Magyarország pénzügyi helyzete. Beszélt arról is, ha Brüsszel továbbra is ragaszkodik a Magyarországot a migráció miatt büntető döntéséhez, akkor megkapja, amit akar, és a város főterére fogjuk szállítani a hazánk kapuját döngető migránsokat. Magyarország és Ukrajna is érdekelt a szomszédsági kapcsolatok fejlesztésében, közös az erre irányuló szándék, a kormányt mindent megtesz ennek érdekében, de elvárja Kijevtől a magyar nemzeti közösség jogainak helyreállítását. Ezeket közölte a külgazdaság és külügyminiszter, amikor ukrán hivatali partnerével tárgyalt. Szijjártó Péter gratulált Andrii Szibiha kinevezéséhez, és megtiszteltetésnek nevezte, hogy első külföldi látogatásának helyszínéül Budapestet választotta. Megerősítette, Magyarország továbbra is békepárti álláspontot képvisel az ukrajnai háborúban, ugyanis kizárólag a diplomáciai rendezés vethetne véget emberek, családok százezrei, milliói szenvedésének. Azt is mondta, hazánk készen áll arra, hogy részt vegyen Ukrajna újjáépítésében. Elhangzott, mióta a háború kitört, azóta több mint 3 milliárd köbméternyi földgáz szállítottak Magyarországon keresztül Ukrajnába, június óta ráadásul hazánk a legnagyobb villamos energia importforrás biztosítja nekik. Érintette a vitásügyeket is, kijelentette, tisztelettel, de elvárjuk Ukrajnától azt, hogy a magyar nemzeti közösség jogait állítsa helyre az anyanyelvhez való hozzáférés tekintetében, az oktatás, a kultúra, a közigazgatás területén. Több mint 2000-en csatlakoztak a területvédelmi tartalékosokhoz a júniusban indult Szeretem, megvédem elnevezésű kampány keretében, ismertette a honvédelmi miniszter. Szalai Bobrovnicki Kristóf azt mondta, Magyarország nem behívót, hanem meghívót adott fiataljainak. Az Opus Titán ZRT mintegy 42 milliárd forint értékben fejleszti hálózatát az általa villamos energiával ellátott tiszántúli vármegyékben. Ez újabb napelemek telepítését teszi lehetővé, a beruházási költség felét, mintegy 21 milliárd forintot a Széchenyi Terv Plusz programból a magyar kormány és az Európai Unió támogatása biztosítja. Október 1-től a pénznemváltásos ügyletek után már kiegészítő tranzakciós illetéket is kell fizetni az augusztusban jelentősen megemelt eddigin felül. A változás azt jelenti, amennyiben egy tranzakció különböző pénznemek közötti átváltást tartalmaz, úgy erre az általános tranzakciós illetéken felül további 0,45%-ot kell fizetni, ügyletenként 20 ezer forintos felső határral. A kormány mégsem változtat a nyugdíjrendszeren, írta meg a pénzügyminisztérium a Népszava érdeklődésére. Jövő március végéig kellene hatályba léptetni a nyugdíjreformról szóló jogszabályt, amihez javaslati csomagot készített a világ 38 országát tömörítő gazdasági együttműködési és fejlesztési szervezet. Ha a kormány nem tervez változtatást, a nyugdíjak értékállóságát megőrzi, a 13. havi járandóságokat kifizeti. Az Európai Bizottság nyomására felkért szakértői javaslatokkal nem ért egyet, azokat nem támogatja, írta a Tárca a Napilapnak. Idén augusztusban a turisztikai szálláshelyeken 2 millió 600 ezer vendég 7 millió éjszakát töltött el. A vendégek száma 11, a vendégészakáké 3,6%-kal nagyobb volt az egy évvel korábbinál, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A belföldi vendégek által eltöltött éjszakák száma 3,7, a külföldieké 3,5%-kal nőtt. Végül az időjárásról. Általában derült lesz az ég a folytatásban, de délután aztán már fátyol felhőzet szűrheti a napsütést. Csapadék nem várható, mérsékelt marad a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 1-2, napközben pedig 15-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
A megértés hullámhosszán. A Szent István Rádió interaktív műsora. Ma este Bakos Tamás atya várja hívásaikat.
Dicséretessék a Jézus Krisztus, jó estét kívánok minden kedves hallgatónak újra. Mai adás témáját a nap szentje, Szent Jeromos, hát mondjuk így, hogy ihlette, ugyanis szeptember 30-a Szent Jeromos áldozópap és egyház tanító emléknapja. Jeromos 347-ben Dalmáciában született, és hát szülei, bár keresztények voltak, őt nem keresztelték meg. Először iskoláit szülővárosában kezdte, és hamar kitűnt az ő tehetsége. Milánóban vagy Rómában küldték retorikát, filozófiát tanulni, és hát a latin klasszikusok jelentős mértékben hatottak az ő nyelvezetére, gondolkodására, és végül ő lett az, aki eredeti nyelvből lefordította a Szentírás majd minden könyvét, gyakorlatilag ezzel megteremtve azt az alapszöveget, amit vulgátaként ismerünk, és amit a nyugati egyház egészen a legutóbbi időkig hivatalos szentírási szövegként is használt. Tehát a mai este az ő élete és munkásság előtt is egyfajta tisztelgés, illetve a szentírás, illetve pontosan a szentírás és az erkölcs az, ami ebből kifolyólag a témánk lesz. Erről szeretnék egy kicsit közösen gondolkodni kedves hallgatókkal. Természetesen nem az egész szentírást fogjuk tárgyalni vagy átbeszélni, hanem annak is egy-egy erkölcsi szempontból meghatározó részét, ami hát alapja és iránymutatója az ember erkölcsi életének, és hát ilyen talán, hogyha az Ószövetségből kell valamit kiemelni, akkor azt mondhatjuk, hogy a 10 parancsolat. 2019-ben Szent István Társulat kiadásában a római dokumentumok sorozat részeként jelent meg a Pápai Biblikus Bizottság által kiadott Biblia és erkölcs keresztény cselekvés bibliai gyökerei című dokumentum, és hát ez az írás lesz ma este a segítségünkre, vagy a vezérfonalunk, hogy egy kicsit jobban megvizsgáljuk, hogyan is jelenik meg Szentírásban a hívő ember erkölcsi alapja és iránymutatója. És hát már a második vatikáni zsinat is foglalkozik ezzel a kérdéssel, amikor az Optatum Totuis dokumentumon így fogalmaz, különös gondot kell fordítani az erkölcstan tökéletesítésére, amelynek tudományos kifejtése jobban táplálkozik a Szentírás tanításából. Világítsa meg a hívők hivatásának nagyszerűségét Krisztusban, és mutassa be azt a kötelezettségüket, hogy szeretetből sokat tegyenek a világ életéért. És bár nem mindenki tölti a mindennapjait teológiai tanulmányokkal, de ez a gondolat mindenki számára fontos lehet, aki nyitott szívvel és hívő akarattal keresi azt az utat, amely az emberségünkben, Istennel való kapcsolatunkban egyre közelebb visz teljesség, vagy hát a tökéletesség felé, és ezek az irányelvek, útmutatók pedig ott vannak a Szentírásban, Isten kinyilatkoztatott igéjében, amellyel megszólítja az embert és várja a válaszunkat erre a megszólításra és meghívásra, és hát tulajdonképpen az ember válasza az nem egyszerűen egy szóbeli válasz, hanem hát gyakorlatilag az élete vagy ahogy az erkölcsi életét formálja, és azt éli. És hát ott vannak ezek a fontos útjelzők az egész Szentírásban, hát különösen is ugye azért az Új Szövetségben, Jézus evangéliumában, életében, hiszen azt mondjuk, hogy ő a kinyilatkoztatás teljessége, és benne általa az Isten mindent elmond számunkra, ami az üdvösség felé haladva segít és vezet minket. És ezért nem győzzük eleget hangsúlyozni, vagy nem hangsúlyozzuk eleget, hogy hát a mindennapi, vagy legalábbis a rendszeres szentírás olvasás milyen fontos lenne hívő ember életében, vagy mindannyiunk számára. Nem egyszerűen azért, mert hogy egy ilyen jámborsági gyakorlat, és hát nem is csak azért, hogy információt gyűjtsünk Jézus életéről, nyilván ez is nagyon fontos, hanem hogy hát a találkozás az Isten kinyilatkoztatott élő igéjével, ami ugye a szentírás, a kinyilatkoztatásnak az írott formája, és hát az igének annak ma is ereje van, ami ma is aktuális, ma is irányt mutat, és segítséget jelent mindannyiunk számára, hogyha nyitott szívvel, hívő és figyelmes értelemmel fogadjuk, és hát ezért fogunk ma ilyen formában is a Szentírással foglalkozni, megemlékezve így Szent Jeromosról is egy rövid szünet után.
Számít más, mert vársz rá, új időszak.
Tehát Biblia és Biblia, mint az erkölcsi élet iránymutatója vagy alapja, ezzel a gondolattal kezdtük a mai adást, és már említett dokumentum Biblia és erkölcs előszava így kezdődik. Boldogságra való törekvés, vagyis egy teljességgel kielégítő élet utáni vágy mindig is az emberi szív mélyén gyökerezett. Ennek a vágynak a megvalósítása nagy részt az egyén cselekedeteitől függ, amely összhangban lehet mások törekvéseivel, gyakran azonban összeütközésbe kerülhet velük. Felvetődik tehát a kérdés, hogyan határozható meg a helyes cselekvés, amely az egyéneket, a közösségeket, összességében pedig a nemzeteket egy sikeres élet, más szóval a boldogság útjára viszi, írja ez a dokumentum. És hát tulajdonképpen ez a kérdés ott van a Szentírás lapján is, elhangzik az evangéliumban is. Mindannyiunk számára ismerős lehet a gazdag ifjú és Jézus találkozásának a történet, amit Máté evangéliumának a 19. fejezetében így találunk meg. Egy alkalommal odalépett hozzá valaki, és megkérdezte tőle: Mester, mi jót kell tennem, hogy eljussak az örök életre? Így felelt neki: miért kérdezel engem a jó felől? Csak egy valaki jó, ezért el akarsz jutni az örök életre, tartsd meg a parancsokat. Megkérdezte: melyeket? Jézus felsorolta: ne ölj, ne törj házasságot, ne lopj hamisan, ne tanúskodjál, apádat és anyádat tiszteld, fele barátodat pedig szeresd úgy, mint saját magadat. Az ifjú erre kijelentette: ezeket mind megtartottam, mit kell még tennem? Ha tökéletes akarsz lenni, felelte Jézus, add el, amit van, az árát oszd szét a szegények között, így kincsed lesz a mennyben, aztán gyere és kövess engem. És a kérdés, amely megfogalmazódik ebben az ifjúban, minden emberben megjelenik valamilyen formában, hiszen ez a belső impulzus, azt a belső vágyunkat mutatja meg, hogy keressük az abszolút jót és az élet teljességét. Kérdés jelzi az Isten hívását, amely az embert a tökéletességre hívja és az örök élet felé szeretné vezetni. Gazdag ifjú élete értelmét keresve felismeri azt, hogy hát, hogy az élet beteljesedés és az erkölcsi élet között szoros összefüggés van. Hogyha növekedni akarunk az emberségünkben, vagy ki akarunk teljesedni az emberségünkben, akkor vagy ha teljes életet akarunk élni, az nem más, mint hogy tenni a jót, vagy jót cselekedni, jól cselekedni. És hát Jézus a válaszával pedig felhívja a gazdag ifjú figyelmét, hogy hát ugye a kérdését az egyedüli jótól, és az Istentől kaphat választ, hiszen Isten a jóság teljessége. És éppen ezért mondhatjuk azt, hogy a keresztény ember számára, tehát a Szentírás nem csak, és a csak az idézőjelbe, nem csak a kinyilatkoztatás forrása, a hit alapja, hanem hát, hogy az erkölcsi, vagy az erkölcs állandó igazodási pontja, hogy hát, hogy azt tudjuk, hogy tenni kell a jót, de hogy hogyan tegyem a jót. Mert hogyha a Bibliában ott vannak azok a normák, amik a helyes cselekvés és a teljes életre vonatkozó útmutatásokat jelentik. Ugyanakkor sokszor, hát főleg, hogyha utasításokkal is, különösen is, hogyha parancsokról hallunk, hogy parancsokkal találkozunk, talán ez is sokunknak egy ilyen személyes tapasztalata, hogy az embert, mintha egy ilyen ösztönös ellenállás vagy lázadás lenne az emberben, hogyha parancsolni akarnak nekem is. Különösen is felerősödött ez a mai társadalomban, ami egy ilyen, hát ilyen minden normát nélkülöző, vagy minden normát nélkülöző teljes boldogságra, és egy ilyen korlátlan szabadságra törekvésben nyilvánul meg. Hogy hát, hogy az jelenti a boldogságot, ugye, hogyha keretek nélkül is, teljesen szabadon is, de hogy beszélhetünk egyáltalán teljes szabadságról, na ez a kérdés azt hiszem egy külön adást is megérdemelne majd, hogy létezik-e ilyen, hogy teljes szabadság, de hogy létezhet-e közösség mindenféle szabályozás vagy korlátozás nélkül, ahol én, mert hogy én autonóm egyén vagyok, azt teszek, amit akarok, mert hogy szabad vagyok, és hát a szabadságomat pedig ne korlátozza senki, és semmilyen kívülről jövő nyomás, parancsokkal, meg utasításokkal. És hát ugye azért az is egy fontos kérdés, hogy hát, hogy meddig terjed az egyénnek a szabadság, vagy meddig terjedhet az egyénnek a szabadság, és hát, hogy azt szoktuk mondani, míg a másik személy szabadságát ez nem veszélyezteti. És hát, hogy az emberi személy méltósága azt jelenti, hogy minden külső korlátozástól mentesen élhet, vagy nem kell elfogadni semmilyen normát, vagy hogyha mégis vannak ilyen normák és törvények, akkor elég az, hogy annak alapja és mércéje az emberi konszenzus vagy közmegegyezés legyen. És hát, hogyha az ember teljes szabadságban és függetlenségben maga határozza meg, hogy mit ítél helyesnek és értékesnek, vagy értéknek, akkor hogyha a Bibliában található erkölcsi szabályokkal, meg az egyházi hagyományok fejlődésével, a normákat értelmező, meg konkretizáló tanítóhivatallal találkozunk, akkor az úgy tűnhet fel, mint a boldogságnak az akadálya, amitől meg kell szabadulni. Talán valami ilyesmi tendencia is megfigyelhető abban, amit tekintély elleni lázadásnak láthatunk a korunkban. És hát persze az is egy jogos kérdés, hogy hát ugye ezek a bibliai szövegek azért mégiscsak több ezer évvel ezelőtt íródtak, hogy mennyire lehetnek aktuálisak, hiszen azért időben annyira távoli az a társadalom, az a közösség, azok a körülmények, amiben születtek ezek a szövegek, hogy hogyan felelhetnek napjaink számos kérdésére, ami a társadalom átalakulásával, aztán a tudomány, a technológia fejlődésével merülnek fel. És ilyen kérdések lehetnek az erőszak, a háború, a terrorizmus, bevándorlás, a javak igazságos elosztása, aztán a természeti kincsek megbecsülése, vagy a környezetszennyezés, élet, munka, nemiség, szexualitás, genetikai kutatások, hát csak néhány aktuális, hát sok esetben talán biotikai kérdés, de hogy napjaink aktuális kérdései. És hát a Pápai Biblikus Bizottság 2002-től foglalkozott a Biblia és az erkölcs kapcsolatának a kérdésével, míg József Ratzinger bíboros korában, későbbi 16. Benedek pápa bízta rájuk ezt a feladatot, mégpedig azzal a kérdéssel, hogy milyen értékkel és jelentéssel bír a sugalmazott szöveg az erkölcs számára korunkban, vagyis hogy hát hogy a Biblia ma lehet-e, vagy hogyan lehet, mert hogy lehet, de hogy hogyan lehet ennek biztos alapja. És azt tudjuk, ismerjük, hogy a Biblia számos erkölcsi szabályt, meg parancsot, törvényt magában foglal, meg megfogalmaz, és hát azt is érezzük, hogy ezeknek egy része, olyanokra gondolok, mint az Ószövetségben lévő mondjuk szabályok, előírások közül mindennapi életünkre vonatkozóan nem relevánsak. Ilyenek lehetnek például zsidó tisztasági előírások, de azt is fontos tudni, hogy a Bibliában lévő normák, azok sohasem elszigetelten vagy önmagukban jelennek meg, hogy mindig egy meghatározott élethelyzetbe vagy összefüggésbe illeszkednek. És ahogy ez a dokumentum írja, azt mondhatjuk, hogy a bibliai antropológiában az Isten cselekedete elsődleges és alapvető. Azaz kegyelmének ajándéka és a vele való közösségre szóló meghívás megelőzi az emberi cselekvést. Normák összessége következmény, amelynek az a célja, hogy megmutassa az embernek, hogyan tudja megfelelően befogadni Isten ajándékát és azt szerint élni. És ez szerint, a bibliai felfogás szerint az ember nem mindentől és mindenkitől független lény, nyilván ugye egyrészt teremtmény, másrészt pedig kapcsolatokban él. És hát lényegi kapcsolatban az Istennel, többi emberrel, közösséggel. Isten is Isten az embert a saját képére teremtette, az ember léte az első és alapvető ajándék, amit az Istentől kapott. És amikor erkölcsi normákról beszélünk, azokat mindig a Bibliának ebben a látásmódjába kell illesztenünk, vagy ebben az összefüggésben kell látnunk. És hát, hogyha megnézzük a bibliai kánonnak a sorrendjét, vagy a könyvek egymás utányát, akkor azt láthatjuk, hogy az emberi személy először teremtményként jelenik meg, akinek az Isten az életet adta, azután ugye mint a választott nép tagja, akivel Isten különleges szövetséget kötött, és végül pedig Jézusnak, ugye az Isten fiának a testvére, így épül fel az ember, és ez is azt mutatja, hogy nem csak a kinyilatkoztatás, hanem az emberi személy is gyakorlatilag Krisztusban nyeri el a maga teljességét, és az ember misztérium, a Krisztus misztériumában válik érthetővé és értelmessé. És innen folytatjuk majd egy pár perc múlva.
Add meg, hogy láthassanak,
Visszatérve tehát az aktuális problémák kérdésére, ugye, hogy egy régen-régen megíródott szöveg hogyan adhat választ. Ugye a Biblia nem ad konkrét és egyértelmű választ napjaink számos kérdésére. De felmutat egyértelmű és határozott irányelveket, amelyek segíthetik az embert a helyes megoldások megtalálásában, és látni fogjuk, hogy a 10 parancsolat mentén haladva ezek az irányelvek ma is aktuálisan, hogy az hogyan vezetnek bennünket. És hát a globalizáció világában bizonyos erkölcsi döntések gyors változásának lehetünk tanulni, aztán számos társadalom, aztán lakóhely változtatása, társadalmi kapcsolatok összetettebbé válása, a tudomány, az ember és a pszichológia, genetika, kommunikációs technikák fejlődésének a hatására, hogy azért sok minden és gyorsan változik. És ezek a jelenségek mély hatást gyakorolnak a személyek és a csoportok tömegeire is, vagy az erkölcsi tudatára olyannyira, hogy egy ilyen relativizmusra, toleranciára, az újdonságok iránti nyitottságra alapuló kultúra van kialakulóban, amelynek azonban elég hiányosak a filozófia, vagy a teológiai alapja. Azt szoktuk mondani, hogy a tudomány meg a technológia sokkal gyorsabban fejlődik, mint mondjuk a mi erkölcsi megítélésünk, vagy erkölcsi érzékünk. És ezért is fontos, hogy mi hívők ne csak úgy olvassuk a Szentírást, hanem tudatosan figyeljünk, hogy keressük annak a megértését is. És ahogy mondtam, a Biblikus Bizottságnak ez a dokumentuma, Biblia és erkölcs, ebben segítségünkre lehet. Negyedik pontban így fogalmaz, az erkölcs anélkül, hogy másodlagos lenne második. Első és alapvető az Isten kezdeményezés, amit teológiailag az adomány szóval fejezünk ki. Bibliai távlatban az erkölcs, az élet, az értelem és a szabad akarat előzetes adományában gyökerezik, sőt, mi több, az embernek az Istennel való kiváltságos, bizalmas viszonyának tisztán ingyenes felajánlásában. Az erkölcs tehát elsősorban nem az ember válasz, hanem az Isten tervének a feltárulás és Isten adománya. Az erkölcs Isten megtapasztalásából származik, pontosabban abból a tapasztalatból, amelyhez Isten tisztán ingyenes adománya révén juttatja el az embert. Ennél fogva maga a törvény, a szövetség folyamatának szerves része, Isten adománya. Elsősorban nem jogi fogalom, amely a viselkedés és a magatartásra összpontosít, hanem teológiai fogalom, amelyet maga a Biblia ad vissza legjobban az út szóval. Út, amelyet felkínálnak. Gyakorlatilag út, amit az Isten felkínál az ember számára. Az erkölcs tanítása természetesen lényeges része az egyház feladatának, de másodlagos az isteni ajándék és a lelki tapasztalat hangsúly képest. A Biblia Istene elsősorban nem törvénykönyvet, hanem saját magát és akaratának titkát adja, fedi fel a kinyilatkoztatásban. Ő az első, aki kezdeményez, aki megszólítja, meghívja az embert. De, ahogy részletez ez a dokumentum, de minden tettnek, amelyen keresztül az Isten megnyilatkozik, erkölcsi dimenziója is van, hiszen arra hívja az embert, hogy gondolatait és a cselekedeteit az isteni mintához igazítsa. Ugye a Leviták könyvében ezt olvasok, hogy legyetek szentek, mert én a ti uratok, istenetek, szent vagyok. És hát Máté evangéliumán Jézus ugyanezt mondja gyakorlatilag, így tehát legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei atyátok tökéletes. És az egész kinyilatkoztatás, az Isten terve, hogy megismertesse magát, és mindenkinek megnyissa az üdvösség útját, Krisztus felé tart, és hát benne nyeri el a célját és az értelmét. A dokumentum egy kinyilatkoztatott erkölcsről beszél, és bár első hallásra ez ilyen nagyon hivatalos vagy szigorú megfogalmazás, mégis úgy mutatja ezt be, mint Isten ajándékát és az ember válaszát, hogy ott van az isteni kezdeményezés, és ott van az emberi feladat. És ott van még egy nagyon fontos tényező ezen az úton, mert hogy ez ugye mindig egy út, egy folyamat, egy folyamatos fejlődés, ahogy azt gyakorlatilag az egész Ószövetség, majd az Új Szövetségben is látjuk. Szóval egy út, egy folyamat, ami Krisztus felé tart. És harmadik tényezőként ott van az Isten ajándékaként a megbocsátás azok számára, akik ezen az úton elindulnak, de hát időnként elbotlanak, vagy elbotlunk. A Biblia úgy mutatja be Istent, mint minden létező teremtőt, és ezt látjuk a Teremtés könyvének az elejétől. És hát a kánoni nézőpont szerint a teremtés isteni tette a Biblia elbeszélésnek az első ténye. A kezdet a teremtéssel mindent magába foglal, az eget és a földet, és ettől kezdve állíthatjuk, hogy minden Isten elhatározásának köszönhető minden teremtő Isten ingyenes ajándéka. annak az ajándéknak, amit a teremtő az embernek adott, az a jellegzetesség, hogy az embert az Isten képmására teremtette. Ugye azt olvassuk a teremtés könyvben, hogy teremtsünk embert képmásunkra, hasonlatosságunkra. És az elbeszélés sorrendje alapján az ember úgy jelenik meg, mint Isten teremtésének a célja. Az ember legalább 6 jellegzetessége miatt is Isten képmása, és ez magában foglalja annak minden erkölcsi vonatkozását is. És hát ez a 6 ilyen jellegzetesség, ugye az első a gondolkodásra, és azon, az a képessége is feladat az embernek, hogy megismerje és megértse a teremtett világot. Aztán a második a szabadság, amely magában foglalja döntésre való képességet és kötelezettséget, valamint a döntéshozatalból származó felelősséget is. Aztán a harmadik ilyen jellegzetesség a vezető szerep, ami azonban nem egy korlátlan szerep, hiszen az Isten hatalma alatt áll. Negyedik az emberi személy képesség, hogy összhangban cselekedjen azzal, akinek a kép mása, vagyis hogy követheti az Isten. És zárójelbe, csak hogy ezzel kapcsolatban írja Pap Miklós atya az Életvezetés etikája című könyvben, hogy az Isten képviségünk az nem csak méltóságot jelent, hogy nem egy ilyen statikus állapot, hanem egy feladat, dinamikát jelent, hogy egyre hasonlóbbá válni ahhoz, akinek a képét magunkban hordozunk, és hát gyakorlatilag ez az etikai cselekvés, az erkölcsi életünkkel valósul meg. Szóval zárójelbe zár. És az ötödik ilyen jellegzetesség az emberi személy méltóság, aki kapcsolatban élő lény Istennel és az emberekkel képes személyes kapcsolatot teremteni, és hát a hatodik az emberi életnek a szentsége. És hát ezek a jellegzetességek, és hát ugye, ahogy mondtam, ezek a jellegzetességek gyakorlatilag mindegyiknek megvan az erkölcsi vonatkozása is, ami az embert Isten képmásává teszi, és ugye ez fontos erkölcsi következményekkel jár. Ugye a gondolkodás, mint első, azt mondtuk, hogy ez az első, hát hogy az ismeret és az ítélő képesség az Isten ajándéka, és az ember képes arra, hogy teremtményként meg kötelessége is, hogy Isten tervét kutassa, valamint hogy törekedjen arra, hogy felismerje az Isten akaratát a helyes cselekvés érdekében. És hát nyilván ez a gondolkodásunkkal valósítható meg. Aztán ugye a szabadság, mint egy nagyon fontos jellemző, hogy az ember neki adott szabadság következtében ugye a dolgok erkölcsi szempontból való megítélésére, választásra és döntésre is hivatott. És hát ugye ezzel a szabadsággal együtt jár ugye a felelősség is. Aztán ugye ez a vezető szerep, amiről beszéltünk, az embernek adott vezető szerep is felelősséggel jár. Hát nyilván egyrészt a javai kezelésében, az ügye irányításában felelősséget kell vállalnia, sőt az is feladata, hogy kreatívan szervezze meg az Isten által megalkotott világot, és az embernek el kell fogadni ezt a felelősséget azért is, mert hogy a teremtésnek nem kell megmaradni egy meghatározott állapotában, ellenkezőleg teremtés egyfajta fejlődési folyamat, és mivel az ember egyesíti magában a természetet és a kultúrát, az egész teremtéssel kapcsolatban áll. Aztán ugye a negyedikként az ember személyi képessége, hogy összhangban cselekedjen azzal az Isten képűség. Ugye az embernek ezt a ráruházott felelősségét bölcsen és jó akarattal kell gyakorolnia, ugye követve azt az uralmat, amelyet az Isten a világ felett gyakorol. Hogy ugye korunkban úgy tekintünk a tudomány és a technológia kivételes fejlődésére, mint a teremtőtől, vagy az emberre bízott feladat megvalósítására, amelynek azonban tisztelnie kell a teremtő által ugye megszabott korlátait. Különben egy ilyen föld kizsákmányolás helye lesz, amely hát lerombolhatja a természet egyensúlyát, meg harmóniáját is. És hát ugye ötödikként az emberi személy méltósága, amelyet az emberek mint kapcsolatra képes személyek kaptak. Arra hív és arra kötelezi az embert, hogy helyes viszonyban éljen az Istennel, akinek mindent köszönhet, és hát ez a közös felelősség a másik iránti tiszteletet, és az egyensúlyt állandó, vagy az egyensúly állandó keresésének a dinamikáját is maga után mondja, hogy nem csak a nemek között, hanem a személy és a közösség között, hogy hát úgy minden ember ugyanezt a személyi méltóságot birtokolja. És hát az emberi élet szentsége pedig hát megköveteli, hogy tiszteljük és minden tekintetben védjük az emberi személyt, és hogy elkerüljük az emberi vérontást, és hát ezt ezt megint tovább lehetne még ragozni, de hogy ugye az Isten az ő képmására teremtette az embert, és hát az élet szentsége innen fakad, innen forrásodik. És ahogy az már elhangzott, a teremtés és annak erkölcsi vonzatai, tehát Isten első és alapvető ajándékai az ember számára, de hogy tovább megyünk, mert az Isten kiválasztja Izrael népét, szövetséget köt vele, hogy megmutassa az emberi cselekvésnek a helyes útját, és hát most nem veszünk sorban minden ilyen szövetségkötést, amit a Szentírásból ismerünk, Noé, Ábrahám, ugye mind ilyen szövetségek, ami most számunkra talán leglényegesebb, ugye az egyiptomi szabadulás után Mózessel a Sínai hegyen történt szövetségkötés, és ezt egy rövid szünet után majd megnézzük. Ott tartottunk a szünet előtt, hogy hát ugye az egyén, ott van az ember, mint teremtett lény, de hát, hogy az Isten kiválasztja Izrael népét és szövetséget köt vele, hogy megmutassa az emberi cselekvésnek a helyes útját, és most a mai téma szempontjából ugye a Sínai hegyen történt szövetségkötés, hogy Mózessal kötött szövetségkötés, ami meghatározó számunkra, hogy a Mózes vezetése alatt álló nép, hát tudatára ébred annak, hogy mit is jelent az a név, amit Isten Mózesnek az égő csipke bokorban kinyilatkoztat, hogy vagyok, aki vagyok, ugye ez a Jahve név. És a magyar fordítás nem adja vissza egészen pontosan, hogy nem egyszerűen van, hanem az Isten népe körében való ilyen dinamikus, meg aktív jelenléte az, amit ez a név takar, hogy vagyok, aki veled, aki értetek vagyok. És hát a szövetség tapasztalata a Sínai hegyen alapozódik meg, és ilyen alapító történelmi eseményként is jelenik meg. Isten, vagy teljesen Isten ajándéka, egészen az ő kezdeményezésének a gyümölcse. És hát Istent úgy kötelezi, ugye a kegyelem által, mint az embert a törvény által, mert hogy miután megköttetett, ugye szabad választ vár az embertől. Előbb olyan értelemben, hogy elfogadja ezt a szövetséget, mint az élet útját, ugye a törvényt, ilyen teológiai értelemben, és ezután, mint pontos szabálykövetést, ugye a törvényeknek a betartása. És ennek a szövetségnek ugye meghatározó eleme a 10 parancsolat, és hát két helyen is találkozunk vele az Ószövetségben, ugye a kivonulás könyvének a 20. fejezetében, ugye én vagyok az Úr, a te Istened, én hoztalak ki Egyiptom földjéről, a szolgaság házából, senki más ne tekints Istennek, csak engem. Ne csinálj magadnak faragott képet, vagy hasonmást, arról, ami fent van az égben, vagy lent a földön, vagy a vizekben a föld alatt. Ne borulj le ilyen képek előtt, és ne tiszteld őket, mert én az Úr, a te Istened, féltékeny Isten vagyok. Azoknak a vétkét, akik gyűlölnek engem, megtorlom fiaikon, unokáikon és dédunokáikon, de ezredízig irgalmasságot gyakorlok azokkal, akik szeretnek és megtartják parancsaimat. Uradnak Istenednek a nevét nevet hiába, mert az Úr nem hagyja büntetlenül azt, aki a nevét hiába veszi. Gondolja szombatra is szenteld meg, 6 napig dolgozzál és végezd minden munkádat. A 7. nap az Úrnak, a te Istenednek a pihenő napja, ezért semmiféle munkát nem szabad végezned, sem neked, sem fiadnak, sem lányodnak, sem szolgádnak, sem szolgáló lányodnak, sem állatodnak, sem a kapuidon belül tartózkodó idegennek. Az Úr ugyanis 6 nap alatt teremtette az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van. 7. napon azonban megpihent. Az Úr a 7. napot meg áldotta és megszentelte. Tiszteld apádat és anyádat, hogy sokáig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad neked. Ne ölj, ne törj házasságot, ne lopj. Ne tégy hamis tanúságot embertársad ellen, ne kívánd el embertársad házát, ne kívánd el embertársad feleségét, sem szolgáját, sem szolgáló leányát, sem szarvasmarháját, sem szamarát, sem más egyebet, ami az övé. És ennek, mint egy megismétlése, a 2. törvénykönyv elején található, és hát amit ugye mi tömör formában mondjuk így megtanultunk, ugye 10 parancsolatként, hát ezt most talán még egyszer nem olvasom fel, és ugye idő hiányában most inkább azt nézzük meg, hogy hogyan lehet alapja egy olyan erkölcs teológiának és katekézisnek, amelyik a mai ember szükségleteihez, vagy érzékenységéhez, hát mondjuk így, hogy alkalmazkodik, mert hogy ugye első hallásra, vagy ránézésre, ugye ez a izraelita etikára jelző, ugye a külsőség, vagy a külső forma, ugye a parancsolatok nagy része ilyen tilalmakban való megfogalmazás, mint azt eredményezik, hogy hát a 10 parancsolat önmagában véve, legalábbis ha pusztán csak így ismételjük, akkor kevésbé alkalmas arra, hogy hát, hogy megfelelően fejezze ki az egyház által kortársainknak javasolt erkölcsi életnek az eszményét. Ugye nagy hangsúlyt fektet a külső, a mai kor, ugye nem csak a külső cselekedetekre figyel, hanem a belső, sőt a tudattalan okaira, és a külső cselekedetek, azok gondolatok, vágyak, homályos motivációk, vagy nehezen kontrollálható ösztöntörekvéseknek az eredményei. És hát ugye ott van ez a bármiféle tilalmakkal, parancsokkal szemben kibontakozó ellenérzés a társadalmakban. Szóval, hogy lehet ezt most úgy felfedezni, vagy úgy értékelni mondjuk a 10 parancsolatot, hogy az ne ilyen korlátozó, elnyomó érzést váltson ki az emberben, sokkal inkább a szabadság szolgálatában álljon, ahogy valóban abban is áll, és hogy talán emiatt fontos lenne így az értékek felől megközelíteni ezt a 10 parancsolatot, hogy gyakorlatilag ez magában foglalja azokat az elemeket, amelyek egy ilyen kiegyensúlyozotthoz és korunkhoz illő erkölcsi reflexióhoz szükségesek. És hát igazából talán nem jelenti ennek a félrefordítását, vagy a meghamisítását, hogy az erkölcs, vagy az értékerkölcs szempontjából közelítjük meg, és akkor beláthatjuk azt, hogy a 10 parancsolat ebben a stílusban sokkal nagyobb megvilágító, vagy megszólító ereje van, hogy és hát az érték terminológia szintjén megfogalmazva, hogy a 10 parancsolat szabályaiból a következő listát állíthatnánk össze, hogy az abszolútum, a vallásos tisztelet, az idő, a család, az élet, a férfi és a nő házasságának a stabilitása, az önmagunkkal való rendelkezés, szabadság, a becsület, a háztartás és személyzettel való viszony tekintetében, házastárs, az anyagi tulajdonhoz való viszony tekintetében, hogy a felsorolt értékek mindegyik egy programot nyit meg, azaz egy soha be nem fejezett ilyen erkölcsi művet kínál. És hát három ugye gondolat vagy parancs, ami az Istennel való kapcsolatot érinti, ugye ez a vallásos tisztelettel hódon az abszolútum előtt, az Uradat Istenedet imád, aztán tisztelni Isten jelenlétét és küldetését a világban, ugye amit ez a név szimbolizál, és hát értékelni az időt, ilyen szent dimenzióját, ugye az Úrnapját megszentelni. Aztán ott van 7 horizontális érték, ami az emberek egymás közötti kapcsolatát érinti. Ugye atyádat és anyádat tisztelni a családot. Aztán ne ölj, hogy elősegíteni az élethez való jogot. Ugye ne paráznák, hogy megőrizni a férfi és a nő alkotta házasságnak az egységét. Ugye ne lopj, ugye védelmezni minden ember jogát arra, hogy mindenki tiszteletben tartsa szabadságát és méltóságát. És aztán ugye őrizni a mások becsületét, hogy ne hazudj, mások becsületében kárt ne tégy. Tiszteletet mutatni hát ugye a másik ember iránt, vagy meghagyni a másik ember anyagi tulajdonát, ugye fele barátot, házastársát neki, mások tulajdonát ne kíván. Vagyis, hogy a 10 parancsolat alapját alkotó 10 értéket vizsgálva felfedezhetjük, hogy bizonyos rendben követik egymást ezek az értékek. Az elsődleges értékektől ugye a legkevésbé fontosig, hogy az első helyen Isten áll, az utolsó helyen pedig az anyagi javak. Az emberi kapcsolatokon belül is ugye a lista élén ott van a család, az élet és a szilárd házasság szerepel. És hát a mai közegben azonban nehéz az embereket arra ösztönözni, hogy az életüket a fenti értékek alapján alakítsák, vagy legalábbis a legtöbb társadalom értékrendje, mintha szembe menne ezzel a bibliai értékrenddel. Ugye az első helyen áll az ember, és csak ezután következik az Isten, sőt, sokszor ugye a lista élére ugye az anyagi javak kerülnek, azaz bizonyos értelemben a gazdaság. Tíz parancsolat valójában, hogyha így ilyen értékek alapján közelítjük meg, vagy hogyha így értelmezzük, tíz parancsolat valójában egyfajta felszabadító erkölcs felé nyit utat, engedi, hogy az Isten Isten világ feletti hatalma legyen az első, mindenkinek lehetőséget ad arra, hogy időt szánjon Istenre, és hogy konstruktívan bánjon az idejével, támogatja ugye az élettér kialakítását a család számára, óvja az életet, még a gyenge és látszólag nem produktív életet is, ugyan megint egy ilyen fontos kérdés napjainkban. És hát semlegesíti azoknak az egyenetlenségeknek az okait, amelyek főként ugye korunkban törékenyé teszik a házas életet, ugye megfékezi a test, a lélek és a gondolat kizsákmányolásának minden formáját, és hát védi az ember becsületét, védi az embert mindenfajta csalástól, kizsákmányolástól, visszaéléstől és kényszerítéstől. És hát talán, hogyha így közelítjük meg, akkor sokkal könnyebb azt belátni, hogy a 10 parancsolatban, vagy az erkölcsi törvényekben nem egy ilyen külső korlátozás az, ami az emberre nehezedik, hanem hogy nem engem akar ugye korlátok közé szorítani, és bizonyos értelemben engem is, de hogy alapvetően talán mondhatjuk így, hogy hát, hogy melyik oldalról nézem ezt a korlátot, hogy ez a korlát engem is meg akar védeni attól, hogy velem így bánjanak mások, és hát, hogy az értékek mentén haladva mégiscsak azt látjuk, hogy ez egy védelmet, ez egy biztonságot akar nyújtani az embernek, mindenkinek. Tehát így egy szóval a tíz parancsolatban található alapértékekre építve az erkölcs teológia mai ember számára is egy ilyen egyensúly ideáját nyújthatja. És hát a tisztánvilági etika veszélyét, amely nem veszi figyelembe az ember Istenre való kapcsolatát, azért azt mégiscsak kizárhatjuk ebben az esetben. És hát ahogy haladunk a Szentírásban, azért mert azt is látjuk, hogy ugye az Ószövetség és hát a tíz parancsolat is ugye majd Jézus tanításában, majd Jézus életében nyeri el a maga teljes értelmét, hogy ott az Ószövetségben, leginkább ugye a hegyi beszédben, amikor Jézus mint egy a teljességre vezeti ezeket a parancsokat, ugye amikor azt mondja, hogy nem megszüntetni jöttem a törvényt, hanem teljesíteni, és hát ennek a törvénynek a teljessége mégiscsak a szeretet, hogy ő maga is ugye az Isten és a fele barát szeretetében foglalja össze a prófétákat és a törvényt. Ami, ahogy kezdtük az elején, egy folyamat, egy út, amin ezek az útjelzők segítenek bennünket. Köszönöm szépen a figyelmet, és hát majd reméljük innen tudjuk folytatni. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Jöjj át, Uram! Jöjj át, Uram!
megértés hullámhosszán. Bakos Tamás atya műsorát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6,